Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Szabó Andrea, a Társadalom Tudományi Kutatóközpont Politika Tudományi Intézetének igazgatója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak.
S tegnap, amikor vártuk Gyurcsány Ferenc bejelentését, akkor Suba Kriszta, hírszerkesztő kollégánk azt mondta nekem, hogy hát a műsorom jön, és hogyha esetleg Gyurcsány Ferenc bejelenti lemondását, akkor ő bejönne, és ezt egy különleges hírekben elmondaná. Én azon gondolkodtam, függetlenül attól, hogy lemond, vagy nem mond le, hogy vajon megért volna ez még egy különleges híreket. Ugye hát ezeket ilyen terrortámadásokra szoktuk tartogatni.
Hát az a helyzet, hogy az egyesült hárompárti baloldal története egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el 2024. június 9-én. Ugye ez a 8% körüli eredmény, ez borzasztó. Nincs olyan aspektusa, amit pozitívan lehetne mérlegelni, ha csak azt nem, hogy mondjuk megmaradtak az egyébként ikonikus polgármestereik, de valószínűleg nem azért maradtak meg mondjuk baloldaliak voltak, hanem azért, mert inkumbensek, megmaradt a főváros, és természetesen vidéken is nagyon szép eredményeket értek el, akár összellenzéki viszonylatban is, de hogy konkrétan ez a három párt nem szerepelt jól, ez mondjuk nem képezheti vitatárgyát. Ilyenkor az szokás, hogy a vesztes pártok vezetői egyszerűen azért, mert ez a politikai szokás, mérlegelik annak a lehetőségét, hogy lemondanak, és ebből új utat engednek a mögöttük lévő párt tisztségviselőknek, és ezt megtette a három pártból ugye kettő, hiszen tulajdonképpen a Párbeszéd esetében is megtörtént a lemondás, csak ott hát ilyen gyors menetben visszaválasztották őket. Az MSZP-nél ez megtörtént, és ugye mindenki azt várta, hogy mi lesz a DK-nál. Én azt hiszem, hogy az ő esetükben egy nagyon speciális helyzet van, mert ezt a pártot Gyurcsánypártnak nevezzük, és nem pedig DK-nak. Egy időben, amikor a közvéleménykutatások készültek, akkor, és mondjuk nyitott, úgynevezett nyitott kérdés volt, akkor magyarázni kellett a DK-t, tehát oda kellett írni, hogy zárójelbe Gyurcsány Ferenc, hogy az emberek tudják, hogy miről van szó. Természetesen már ez már megváltozott, már tudják, mi az, hogy demokratikus, vagy többségében tudják, hogy demokratikus koalícióra van szó, de azért abszolút mértékben összekötődött ennek a pártnak és a vezetőjének a neve, mint ahogy Magyar Péter neve is a Tisza párttal. Tehát kevesen tudják, hogy a Tisza párt az egyik, mint Tisztelet és Szabadság pártja. És a DK-ban mérlegelni kellett, hogy ezt a szokásjogot, hogy egy vesztes, ezt egyértelműen ki kell mondani, egy vesztes párt vezetői lemondanak-e. Most, hogyha Gyurcsány Ferenc lemond, avval azt mondja, hogy a párt legfontosabb identitás képző elemét kihúzzák a párt alól, és a Gyurcsány, mint név, vagy mint brand, legyen az bármilyen brand is, kopott brand, vagy mondjuk erős brand, annak már nincs húzó ereje, és azok a párttagok, vagy a pártszimpatizánsok, akik ott vannak a DK-ban, többségében Gyurcsány Ferenchez kötődnek, illetve Dobrev Klárához kötődnek. Ők úgy döntöttek, hogy nem mond le Gyurcsány Ferenc, és marad a jelenlegi elnökség, hogy ennek milyen következményei lesznek, ezt majd néhány hónapon belül látni fogjuk, mert megindulhat egy még nagyobb elvándorlás a DK-tól, és mondjuk az 5%-os küszöb szintjére, vagy az alá csökkenhetnek a pártnak a támogatottsága. Ha ez bekövetkezik, az azt jelenti, hogy rosszul döntöttek. Ha elkezd egy picit normalizálódni a pártnak a támogatottsága, ne adj Isten, egy kicsit növekedni, akkor azt lehet mondani, hogy a gyurcsányi döntés az tulajdonképpen megalapozott. Ha én döntöttem volna, én lemondtam volna, és akkor azt mondtam volna, hogy akkor jöjjenek a fiatalok, de hát nem én döntöttem, úgyhogy ez nem az én felelősségem volt.
Kicsit eltávolodva a DK-tól, hogyha most általánosítjuk, azért Magyarországon finoman szóval nincs meg a lemondásnak a kultúrája, tehát most a kormánypártról is nézzük, azért legalább 500 olyan esetet tudnánk így kapásból felsorolni, amikor normál országban már rég lemondott volna akár a miniszter, de akár a miniszterelnök, tehát azért rengeteg olyan eset volt, és nincsen. Ehhez képest nekem meglepetés volt, hogy egyáltalán történtek lemondások az ellenzéki oldalon. Ezt a hogy értékeled, hogy azért mindennel együtt történt valamiféle elmozdulás, valamiféle szembenézés, vagy hát ez most már tényleg az a helyzet volt, akár az MSZP-nél, hogy ez már adta magát, hogy...
Hát, ha megnézzük a 2022 utáni folyamatokat, ott is történt lemondás az ellenzéki oldalon, tehát azért vannak példák erre. A Fidesz oldaláról kevesebb kétségtelen erre a példa, ha megnézzük, sem 2002-ben, sem 2006-ban tulajdonképpen a választási vereségnek nem volt közvetlen következménye. Tehát az, hogy itt lemondási kultúráról beszélhetünk-e, sőt a Momentum esetében is volt, elnézést, azt nem mondta, Momentum esetében is volt közvetlen következménye a választási vereségeknek, a Jobbik esetében is volt, tehát azért vannak ennek tapasztalatai. Szerintem legalább fele-fele arányban beszélhetünk arra, és az ellenzék oldalon pedig nagyobb arányban vannak olyan esetek, amikor lemondtak pártok a választási vereség után. A Fidesz esetében ennek kevésbé van meg a kultúrája. Ott egy annyira szervezett és centrális párt van, hogy nagyon hasonló a dilemma, mint Gyurcsány Ferenc esetében. Hogyha adott esetben mondjuk 2002-ben és 2006-ban egyértelműen kivették volna a párt akkori vezetéséből Orbán Viktort, nem biztos, hogy sikerült volna visszaépíteni a pártot. Tehát azért egy kicsit túlzónak tartom azt, amikor megfontolások nélkül követelik a vezetőknek a lemondását, vagy mondjuk lefejezését, mert annak lehetnek olyan következményei, hogy a másodvonal rosszabb, mint azok a vezetők, akik ott vannak, vagy nincs is másodvonal, és akkor lehetséges, hogy az az egyszerűbb, hogyha marad a egyébként kissé megkopott legfelső vezetés.
A baloldali építkezés irányába induljunk, akkor talán elgondolkodhat-e úgy Gyurcsány Ferenc, hogy még mindig ők a hát nagyjából egyetlen létező pártszerű képződmény a baloldalon, és miután van egy csomó szavazó ma a Tisza pártnál jellemzően, de talán néhány a máshol is, akik azért gondolkodásban, identitásban, világnézetben, kedvenc témákban azért alig, ha nem inkább baloldaliak, inkább DK-sok, momentumosok, mint tiszapártosok, hogyha nem úgy alakul a tiszapártnak az építkezése, ahogy azt a legszebb világokban ők elképzelik, és esetleg Magyar Péter hibákat követel majd a következő hónapokban, akkor ezek a baloldali érzelmű szavazók majd jönnek, vagy jönnének vissza valahova, és hát hogyha nem lesz DK, meg nem lesz Gyurcsány Ferenc, akkor nem tudnak visszajönni, így meg visszatudnak.
Ez egy nagyon jogos kérdés. Én nekem egyetlen egy szempontom van ehhez, a hitelesség. Az a kérdés, hogy egy ellenzéki érzelmű szavazónak, én nem baloldalinak mondanám, én ellenzéki érzelmű szavazónak, ki a hiteles szereplő? Egy fiatalember, aki a NER-ből önmaga által, tehát bevallottan a NER-ből érkezik. Jelenleg még politikai értelemben nem égette meg saját magát, vagy pedig egy olyan párt, amelyik hát már nagyon régóta ott van a pártpalettán, a vezetői többször mérettették meg magukat választásokon, nem túl nagy sikerrel, kivéve a 2019-es EP választás. Már mindenféle tapasztalat van az ő működésükkel kapcsolatosan. Tehát itt az a kérdés, hogy ki lesz majd a hiteles szereplő. Nem tudjuk megmondani, hogy mi fog történni Magyar Péterrel és a Tisza párttal. Ugye én azt nyilatkoztam valahol, hogy a Magyar Péter felépítette magát, de bezárta a Tisza pártot, mert a Tisza párt jelen esetben ő egy személyben. Tehát hogyha ő hibázik, akkor a Tisza párt hibázik. Nincs hiteles szereplő a Tisza pártban, kizárólag ő. És ezért minden ő a tetőtől egészen az alapokig, és hogyha ő megreccsen, akkor megreccsen az egész párt. Tehát az ő esetében is fönnáll az a probléma, hogy kétségtelenül, hogyha hibát hibára halmoz, akkor tőle is elfordulhatnak a szavazók, de én nem vagyok biztos benne, hogy akkor a DK irányába mozdulnak, hanem könnyen előfordulhat az a helyzet, ami 2022 után volt, az a mély, szürke, apatikus állapot, amikor visszamennek a szavazók egy ilyen bizonytalan, szürke zónába, és azt mondják, hogy erre biztos nem fogok szavazni, arra meg már hétszentség, hogy nem fogok szavazni, akkor inkább otthon maradok. Na most az ilyen szituációnak rendkívül súlyos választási vereségek szoktak lenni a következményei, illetve a Fidesz esetében egy nagyon nagy választási siker. Tehát egyik oldalon egy extrém választási vereség, a másik oldalon meg egy extrém választási siker. Úgyhogy értem a kalkulációt, és értem azt is, hogy lehet egy ilyen megfontolás, hogy akkor majd visszamennek a szavazók a DK-hoz. Még egy szempontra hívnám fel a figyelmet, amiről nem beszélnek az elemzők, hogy 2022-ben az ellenzéki pártok maguk mutattak rá egy jobboldali emberre, hogy bár ti baloldaliak vagytok, vagy liberálisok vagytok, nyugodtan szavazzatok arra a jobboldali keresztény, konzervatív, nem tudom, még mondhatnám a jelzőket emberre, aki a mi, mint baloldaliaknak a jelöltünk, mert nekünk nem sikerült egy megfelelő jelöltet állítanunk. Tehát maguk kezdték el megtanítani az ellenzéki szavazókat, hogy lehet jobboldali beállítódású vezetőre szavazni, és most a szárba szökkent az elvetett mag, és tökéletesen átszavaztak egy kétségtelen jobboldali pártra, mint a Tisza párt.
Akkor megfordítom János kérdését, nem követel hibát, Magyar Péter, megy minden tovább, megvan az a választói rétege, aki egyébként a baloldalról jött át. Tud-e azon az oldalon előkerülni egy olyan új erő, egy olyan új hang, vagy újra szerveződni egy már félhalott párt, hogy visszacsábítsa ezeket az alapvetően baloldali szavazókat, akik azért mentek el oda, mert hát nem találtak.
Tehát, hogy a baloldali oldalon tud-e szerveződni?
Igen, igen.
Hát én azt gondolom, hogy muszáj, hogy szerveződjön. Tehát nem lehetséges az, hogy egy országban nincs baloldali alternatíva. Most már Lengyelországban is van, mert ugye Lengyelországot szokták ilyen mesterpéldaként mondani, hogy Lengyelországban is két jobboldali párt versenyzett egymással a tavalyi évben, ugye ott volt a országgyűlési választás, és egy mérsékelt jobboldali centrum jobboldali párt győzött a Tusk vezetésével, de már ott is az utóbbi néhány évben elkezdődött a baloldalnak az újra szerveződése, és például a mostani EP választásokon tudjuk, hogy több országban ezek a inkább a baloldalnak is a széle irányában mozgó pártok újra szerveződtek, például Finnországba, ahol nagyon szép eredményt ért el. Svédországban is nagyon szép eredményt értek el a baloldali pártok, tehát van arra példa, hogy újra szerveződjenek a baloldali pártok, de akkor ezt az egészet alulról kell kezdeni, és új értékekkel. Tehát az, ami Magyarországon jelenleg a baloldal oldalán van, az egy értékmentes baloldal, tehát nem tudjuk azokat a hívószavokat, azokat az identitás elemeket megmondani, amilyen most jelenleg a baloldal. Nem tudjuk azt mondani, mi az MSZP-nek az ideológiája. Hát
sokat kéne gondolkodni.
Próbáljuk összeszedni, lehetséges,
közös hogy... Közös parkolós cégek.
Nem tudom, tehát akármint. Szóval, hogy ugyanakkor annak ellenére, hogy például az MSZP-nek az egyik jelenlegi társelnöke egy vértéglik baloldali munkás ember. Tehát, hogyha valahonnan kellene építkezni, például innen. De én azt hiszem, hogy például a társadalomtudományokban vannak olyan jelenlegi szereplők, olyan filozófusok, olyan társadalomtudósok, akik tudnának érték, ideológiát létrehozni ezeknek a pártoknak, és ebből építkezni. Én attól tartok, hogy ezek a pártok most ebben a formában már nem tudnak megújulni a társadalom számára úgy, hogy hitelesek legyenek. Tehát valószínűleg egy teljesen egy zöldmezős beruházás kell. Egy zöldmezős beruházásnak viszont van egy olyan következménye, kivéve ebből a Magyar Péter, hogy nehezen épül, különösen Magyarországon.
Hát meg, hogy vannak itt olyan szereplők, akiknek nem igazán érdekük, hogy egy zöldmezős beruházások, még egy zöldmezős beruházás itt megérkezzen, és ezeknek a szereplőknek még lesz legalább két évig egy csomó közpénzük arra, hogy ezt ne hagyják. Ezt most beraknám zárójelbe, ez a baloldali valami, ez egy darab pártot jelentene? Tőlem áll a összefogás mantra a legtávolabb, de a kérdés az, hogy itt választói szempontból itt létezik-e még szükség arra, hogy ezen a térfélen legyen még, nem tudom, Momentum, meg egy ennél kicsit baloldali, vagy MSZP, meg annál kicsit liberálisabb, vagy itt egy darab társaságba kéne ezeket a szavazókat már amennyien még vannak, vagy 26-ig akarnak majd lenni összeterelni.
Én azt hiszem, hogy ez a most június 9-i választás erre egyértelmű választ adott. Tehát én úgy gondolom, hogy a szavazók azt mondták, hogy köszönjük szépen, nagyon jó, hogy ennyi pártunk volt, de ebből így most akkor így elég is volt. Nem összefogás szeretnének, mert az ugye 2022-ben megbukott, hanem egy tisztességes, új, friss, baloldali, liberális, vagy mondjuk az, hogy progresszív politikai erőt, ami lehetett volna a Momentum, de hát ez ez ugye az ismert okoknál fogva, hogy 2018-ban, 19-ben és 22-ben is elindult, és mérsékelt sikereket ért el, mondjuk a 19-es két mandátum az a maga mondján sikeres volt. Tehát valami új, amelyik a két jobboldali párttal szemben, ugye a Fidesz-szel, a Tisza párttal, és ugye még a tőlük jobbra álló Mi Hazánkkal szemben valamilyen alternatívát tud nyújtani. Az a helyzet, és ezt itt őszintén el kell mondani, hogy az elmúlt 30 év, tehát a rendszerváltás óta eltelt 30 évben igazándiból nem nagyon tudunk nagyon hiteles baloldali alternatíváról beszélni, mert volt a Horn Gyula féle baloldali párt, az akkori MSZP, amelyik még a régmúltból táplálkozott. És azóta, amikor ennek már eltűnt a hatása, vagy a szívó ereje, onnantól kezdve látjuk, hogy fokozatosan csökken a régi baloldalnak a támogatottsága Magyarországon.
Nemrég Lakner Zoltán beszélt nekünk arról, hogy pont az MSZP összeomlása kapcsán, hogy ha értékbeállítottságot nézünk a magyar társadalomban, akkor hát azt látjuk, hogy igenis van szükség baloldali pártra, hát mit gondolunk ugye az újraelosztásról, mit gondolunk az állam szerepéről, a gondoskodálom szerepéről, tehát hiába van egy ilyen tévhit, vagy hát egy ilyen elég széles körben elterjedt nézet, hogy a magyarok alapvetően jobboldali beállítottságok, hogyha értékbeállítottságot nézünk, akkor nem, de mégis azt látjuk, hogy nem működik ez a dolog, pedig hát lenne igény rá, hogyha innen nézzük, és valahogy mégis ezek az emberek aztán végül is elmennek jobb oldalra, független attól szerintem, hogy van-e baloldali alternatíva vagy sem.
Lakner Zoltánnak tökéletesen igaza van, de az a helyzet, hogy ez nem egy mostani jelenség. Már a rendszerváltás, tehát az 1989-90-es időszakban készített társadalomtudományi kutatások azt mutatták, hogy Magyarországon egy jánuszarcú társadalom van. A jánuszarcú társadalom azt jelentette, hogy ők egyéni fogyasztás szintjén kapitalizmus szerettek volna, tehát nekem sok tulajdonom legyen, én személyesen gazdag legyen, de a társadalmi elosztás szintjén ők nagyon egyetértettek a szocializmus alapelveivel, hogy ne legyenek társadalmi egyenlőtlenségek, az állam oszta szét a jövedelmeket, tehát hogy a magyar társadalomban lényegében 30 év óta megvan ez a fajta megosztottság, hogy egyéni szinten kapitalizmus, társadalmi szinten szocializmus legyen, és ismerjük el, hogy a Fidesz nagyon szépen és nagyon okosan játszik erre a fajta jánuszarcú szindrómára, vagy jánuszarcú társadalmi beállítódásra, hiszen erős államról beszél, és most tekintsünk el attól, hogy egyébként a szociálpolitikája egyáltalán nem felel ennek meg, hiszen tudjuk a szociálpolitikai kutatásokból, hogy kifejezetten középosztályi, sőt felső középosztályi szociálpolitikát folytat, amelyik nem felel meg ugye az államszocializmusban megszokottaknak, de arra játszik, hogy azt mondja, hogy igen, hogy az állami újraelosztás nagyon erős nálunk, tehát megpróbáljuk az egyenlőtlenségeket kielégíteni, és időnként maga Orbán Viktor beszél olyan baloldali jellegű értékekről, amik egyébként szokásos módon a hagyományos baloldalhoz tartoznának. Annak ellenére, hogy ő egyébként egy nemzeti, egy kifejezetten jobboldali, sőt adott esetben nacionalista politikát folytat. Tehát Magyarországon keveredik az értékbaloldaliság, az ideológiai jobboldaliság, és ez az egész beállítósadás egy kicsit ilyen katyvaszerűen jelenik meg, szinte minden párt esetében, és nagyon fontos, még egyszer mondom, 30 év óta, hogy ez ugyanígy van.
Elhangzott itt, hogy a baloldali pártok megtanították a saját szavazóikat arra, hogy nyugodtan lehet jobboldali migránshozós, olykor melegezős jelöltre szavazni, csak hogy közben azelőtt volt egy előválasztás, amikor is alig, hanem a lelkes ellenzéki szavazóknak egy része is már azt mondta ezeknek a baloldali pártoknak a saját előválasztásukon, hogy hát mi nem a ti jelölteteket szeretnénk, hanem ezt a másik vidéki polgármestert, hogy lehet persze az, hogy itt a politikai tartalom sem stimmel, de hogy lehet az, hogy vannak olyan típusú személyi problémák, amik nem csak feltétlenül arról szólnak, hogy ők nem jól működő, nem sikeres politikusok, hanem hogy egészen egyszerűen 3/2 után a választók azt mondják, hogy tök mindegy, hogy ki vagy, neked nem sikerült.
Metz Rudolf kollégám szokta használni azt a kifejezést, hogy karizma éhség. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kifejezés, karizma éhség. A karizma éhség az pontosan azt jelenti, hogy nem csak a pártok lehetnek populisták, hanem a szavazók is lehetnek populisták, akik azt várják, hogy végre valaki szólítsa meg őket, közvetlenül szólítsa meg őket, üzenjen számukra, és kialakul ez a fajta vágyakozás, hogy legyen egy olyan vezető, amelyik legalább annyira potens, vagy legalább hasonlóan potens, mint aki mi a másik oldalon van, és képes megfelelni ennek a karizmatikus vezetői elvnek, hiszen Magyarországon lényegében, megint vissza kell erre térnem, az elmúlt 30 évben folyamatosan egy ilyen személyközpontúvá váló politikáról beszélhetünk, ahol egy vezető van, és ehhez a vezetőhöz próbálnak alkalmazkodni a szavazók. Az előválasztás ebből a szempontból azért nagyon érdekes, mert voltak alternatívák, tehát hogy nem egy darab volt, és tudom, hogy az alternatíva önmagában kettőt jelent, tehát hogy ez egy olyan szó, amelyik kettőt tartalmaz, de ott három, sőt adott esetben négy szereplő is volt, aki potens lehetett volna, és az előválasztás során jött létre ez a fajta helyzet, hogy ez a konzervatív időnként, migránshozó időnként, tehát a homoszexualitást felemlégető ember lett a kiválasztott, nem kis részben egy politikai alkú következtében. Azt sem tudjuk, és utólag persze ennek már nincsen történelmi értelme, hogy mi lett volna, hogyha nem ő, hanem mondjuk Dobrev Klára lett volna az előválasztás során a győztes, vagy Karácsony Gergely. Nincs neki jelentősége. Az a jelentősége, hogy az emberek vártak valami újra, és akkor már két olyan nagy választási vereség után voltak, amikor azt mondták, hogy lehetséges, hogy ez a választói, vagy ez a vezetői garnitúra már nem elég jó ahhoz, hogy nyerjen Orbán Viktorral szemben, de hát még próbálkoztak, és még adtak esélyt. 22-ben ez az esély, ez egészen biztosan elment. 22 választások éjszakáján, ott voltam az egyik internetes televízióban, és ott azt mondtam így hajnali, nem tudom, egy óra felé, hogy ez a választás nem a kormány váltását hozta, hanem az ellenzék leváltását, és én mind a mai napig tartom ezt az állításomat. 2022-ben a választók azt mondták, hogy a jelenlegi ellenzékkel nem lehet tovább kimenni a pályára, nem lehet legyőzni a Fidesz, ha egyáltalán le lehet győzni. Az biztos, hogy nem 24-ben szenvedett a jelenlegi ellenzék vereséget, hanem 22-ben. És az az elképesztő, hogy ez alatt a két év alatt nem tudtak reagálni erre az egész helyzetre, és nem tudták megújítani a saját politikájukat. És most már nem fogják tudni 26-ig, tehát most már nagyon rövid az idő, másfél évünk van. Sőt, hát tulajdonképpen kevesebb, mint másfél év, mert jövőre már, ugye jövőre 25 van, 25 közepén be kell mutatni a jelölteket, akik majd adott esetben az ellenzéki oldalt fogják képviselni a választásokon.
Kicsit rugoznék még ezen a bal oldalon, hogy említetted, hogy nincsen igazából vagy tiszta a bal oldal, mely van egy kis katyvasz a fejekben, úgyhogy most a kérdésemben nagyon sok ha lesz. Tehát ha lenne egy olyan vezető, aki kielégíti ezt a karizmaiséget, ez nekem is nagyon tetszett ez a kifejezés, tehát egy megfelelő karizmájú vezető, aki tényleg vagy tisztán ezeket a baloldali értékeket képviselni, ő rá lenne fogadókészség?
Igen. Az a helyzet, hogy a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta, de valójában 2009 óta Magyarországon a választói népesség határozott jobbra tolódása következett be. Tehát ez egy mérhető jelenség. Évről évre növekszik az önmagukat jobbra sorolóknak az aránya, és évről évre csökken az önmagukat balra sorolóknak az aránya. Tehát lehetséges, hogy most per pillanat ebben a tiszta helyzetben, amiről beszélsz, hogy van egy valahonnan a kalapból előhúznak egy olyan vezetőt, aki még semmit nem csinál, teljesen szűz ilyen értelemben, olyan ideológiája van, amelyik mindenki számára elfogadható, még ez sem biztos, hogy most per pillanat egyből tudna sikereket elérni, mert a magyar társadalom annyira eltolódott már jobbra, hogy nem biztos, hogy egy baloldali alternatíva most 2026-ban tudna sikereket elérni, de legalább fel tudna menni a pályára. És ez is egy komoly fegyvertény lenne, hogyha el tudna indulni ennek az új politikai erőnek, vagy új vezető általi csoportosulásnak egy valami kezdeményezése, mert ha nem vagyunk ott a pályán, akkor nem tudunk gólt lőni. hogy ilyen faci hasonló a tegnapi súlyos esetek után, amikor nem jutottunk sajnos tovább a foci EB-n, tehát akkor csak foci hasonlatokat tudok hozni, szóval, hogyha nem vagyunk a pályán, akkor nem tudunk gólt lőni. Úgyhogy lehetséges, hogyha lenne egy ilyen jelölt, akkor elérne egy olyan támogatottságot, amivel be lehetne jutni a parlamentbe, de nem biztos, hogy kormányzó képes erőként jelenne meg. És akkor itt merül fel egy nagyon fontos kérdés, ez pedig az egész rendszer legitimációja. Erről még eddig nem beszéltünk, de az a helyzet, hogyha 2026-ban bárki elindul a választásokon, legyen az Magyar Péter, vagy ez az új tiszta baloldali erő, amiről mi nem tudunk semmit, avval elfogadja, hogy a jelenlegi rendszer egy legitim rendszer, aminek olyan szabályai vannak, ahol lehet nyerni. Én azt szeretném mondani, hogy ez legalábbis megfontolás tárgyát képezheti, hogy ténylegesen le lehet-e győzni a Fideszt a jelenlegi választási szabályok, és az azt követően, ha mégis győzne, ugye egy hibrid rezsimben, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hiába győz az ellenzék, maga a politikai rendszer úgy van fölépítve, hogy nem tudja a bástyákat kilőni, mert kétharmaddal vannak berögzítve azok a bizonyos bástyák, vagy futók, vagy valami fontos emberek. Tehát, hogy ezen is el kell gondolkodni, hogy érdemes-e magán a választáson indulni. Ez nem az én, hogy mondjam, nem az én kompetenciám, de az biztos, hogy minimum érdemes erről vitákat folytatni az ellenzéki oldalon, hogy megérje ezt a bizonyos rendszer legitimációt. Most 2024-ben azt mondták, hogy igen. Tehát elindultak az EP választáson, elindultak az önkormányzati választáson. Ezzel egyértelműen azt mondták, hogy leváltható a Fidesz a jelenlegi körülmények között is.
Ezt a végén akartam, de hogyha már felhoztad, engem nagyon érdekel, hogy miben lehet más a Magyar Péteres ellenzék, mint az eddigi ellenzék, és akkor erre az egyik válasz az, hogy sok embert meg tud mozgatni, és esetleg tud olyan típusú élő közösségeket teremteni, amiket mások nem tudnak, amelyik lehet, hogy gyógyszert visz a szomszédnak, és segít, és ettől jobb lesz, de még az is lehet, hogy lesz ereje arra, hogy bizonyos, nem tudom, kormánypárti törvénymódosításokat megakadályozzon, de valóban lehet, amit mondasz, hogy a másik kérdés az, hogy magához a rendszerhez, magához a választáshoz más hogy fog állni, és most nagyon úgy tűnik, hogy nem, és akkor a kérdés az, hogy ebből az következik-e, hogy hát lényegében az történik, amit Orbán Viktor szeretne, úgy néz ki, mint egy demokrácia, ahol van egy választás, ahol őt jó esélye megválasztják, és akkor megint mindenki azt mondja, hogy hát persze mindenki legitimálta, igen, ő a miniszterelnök, elmentek a választók, megszavaztak ellene, előbbiek voltak többen.
Nagyon nehezet kérdezel, mert nem látunk bele abba a gondolkodásba, amit az ISZA párt, illetve egész pontosan Magyar Péter folytat. Magyar Péter az elmúlt két hónapban, amióta egyáltalán politikai palettán van, csupa olyasmit végzett, vagy folytatott, amire egy politikai elemző azt mondta, hogy ne csináld. Tehát, hogyha egy hagyományos politikai elemző tanácsokat adott volna Magyar Péternek, akkor biztos nem mondta volna azokat, amiket ő csinált, és eddig bejött neki. És nagyon fontos kérdés az, hogy ezt a fajta félig kívülállást, és ez csak félig van természetesen, ezt meddig lehet folytatni. Tehát ez a kint is vagyok, bent is vagyok, úgy is teszem, mintha a rendszer része lennék, de megpróbálok egy kicsit kint lenni. Ezt addig lehet csinálni, amíg nem kell közpolitikai döntéseket hozni. Márpedig nagyon hamar itt lesznek a közpolitikai döntések. Ez kettő helyen fog megnyilvánulni, az egyik az EP-ben, a másik pedig a budapesti közgyűlésben. Az EP-ben majd döntéseket kell hozniuk nekik. A hetes cikkeiről, az ukrajnai támogatásokról, Magyarországgal szembeni eljárásokról, és még jó néhány ilyen döntésről tudunk egyértelműen beszélni, amelyik meg fogja mutatni, hogy mi az ő álláspontja a rendszerrel kapcsolatosan. A másik pedig Budapest, és ott tényleg olyan közpolitikai döntések lesznek, amelyek ilyen nagyon hétköznapi, mondhatnám azt is, hogy unalmas dolgok. Nem túl szexi. Tehát ez már nem a feltörő rétegekben van, hanem útfelújítások, vagy nem tudom, Lánchíd felújítása 2. És akkor tudnék ilyen dolgokat mondani, ahol hétköznapi dolgokról kell beszélni, és az megint arról fog szólni, hogy mi a Tisza pártnak ezeken a eddig ismeretlen területeken a véleménye, és hogy belesimul-e abba a politikai rendszerben, amiben élünk. Tehát itt az a fő kérdés, hogy megpróbálja magát kihúzni a rendszer működtetéséből, vagy sem. ahogy mondtam, eddig így próbált egyensúlyozni ebbe a történetben, de lesz egy adott pillanat, amikor egyértelműen el kell döntenie, hogy most akkor belesimul, vagy nem simul bele. Ami pedig az újdonságot illeti, szerintem van egy nagyon fontos újdonság, amit az eddigi időszakban az ellenzéknek nagyon nehezen sikerült megoldani, ez pedig a nemzeti szimbólumoknak a visszafoglalása. Utoljára a Jobbik, de még a 2010 körüli, tehát a 15 előtti Jobbik volt az, amelyik egyértelműen a nemzeti szimbólumok használata mellett tette le a voksát, és itt a Magyar Péter az elmúlt két és fél hónapban tökéletesen alkalmazta mindazokat a fegyvereket a Fidesszel szemben, ami korábban csak a Fideszé volt. A nemzeti zászló, a himnusz, a népdaloknak és a nemzeti kultúrának a beemelése a saját rituáliába, sőt, mondjuk a Tavaszi szél vizet áraszt című dalnak szinte egy ilyen himnikus megjelenése, ez mind azt mutatja, hogy elfoglalt bizonyos tereket a Fidesztől, amit ő egyértelműen használt. És a másik pedig általában a köztereknek a visszafoglalása a Fidesztől, ami utoljára 2006-ban volt, amikor Gyurcsány Ferenc az Andrássy úton ugye azt a nagy tüntetést tartotta. Azóta lényegében civil szervezetek voltak csak azok, amelyek nagy eseményeket tudtak szervezni, és itt most nem csak az úgynevezett influencer tüntetésre gondolok, hanem volt annak idején számtalan olyan esemény, amikor mondjuk a médiaszabadságért, vagy éppen a nem tudom, az új alkotmány, vagy alaptörvény elfogadása ellen szerveztek a civil szervezetek. Na, ezt is visszafoglalta, és még egy, az, hogy a social médiát olyan szinten alkalmazta, amelyik 2020 előtt csak az ellenzékre volt jellemző. A 2019-es választásokon tanulja meg a Fidesz, hogy el kell foglalni mondjuk a social médiát is. Ezt most megint elkezdte a Fidesz ellen fordítani, tehát több olyan tér is van, ahol egyértelműen visszafoglal bizonyos pozíciókat a Magyar Péter, de a legfontosabb kérdésre nem adott még választ a rendszerhez való viszonyára.
Akkor beszéljünk erről, mert itt volt nálunk körülbelül egy éve Lázár Domokos, az Ekint jogásza, és ő pont ugyanezt mondta, amit te, hogy ki kell menni a parlamentből, hogy nem kell legitimálni választással ezt a rendszert, mert nem leváltható választással, és amit, hogy választási részvétellel nem kell legitimálni a rendszert, és akkor ő arról beszélt, hogy alulról építkezés lehet a megoldás, és mondjuk, hogyha megnézzük az önkormányzati választásokat, meg annak az eredményét, akkor nagyjából ezt is látjuk, hogy kialakultak azok a kerületek, települések, ahol van egy alapvetően már alig-alig létező pártnak a képviselője, aki viszont ott betonerős, vagy akár nézhetjük azt a Márki-Zay Pétert, akiről már beszéltünk, de Hódmezővásárhelyen megingathatatlan. Tehát, hogy te is úgy gondolod, hogy ez lenne az irány, hogyha ezek a szereplők kis közösséget tudnak építeni, akkor előbb-utóbb abból lesz egy nagyobb közösség?
Először is én ezt nem mondtam, ezt határozottan szeretném leszögezni, hogy nekem nincs jogom, és nem is akarok ilyesmiben döntést hozni, mert ez nem az én kompetenciám. Én egyszerűen csak felvetettem, mint dilemmát, hogy a rendszerhez való viszonyt mindenkinek tisztáznia kell, a DK-tól Magyar Péterig, vagy a Momentumtól a Jobbikig. Szóval mindenkinek tisztázni
mondta,
kell.
Ő mondta, az a lényeg, hogy
igen,
ő mondta.
Igen. Másodszor, amit fölvetsz, hogy alulról építkezni is az önkormányzatokból, na most ezzel kapcsolatosan rossz a tapasztalatunk. 2019-ben már létrejött ez a konstrukció. Tehát a 2019-es önkormányzati választásokon lényegében ugyanazok a szereplők győztek, mint most. Tehát nagyjából ugyanazokban a városokban, ugyanazokban a településekben, illetve helyesebben, és akkor itt egy fontos fejleményről, vannak ilyen 15 és 35 ezer fős városok, ahol meglepő vereségeket ért el egyébként a Fidesz, Keszthelytől, mondjuk Pápán át, egészen Paksig például. Szóval, hogy vannak középtelepülések, ahol kétségtelenül most nagyobb vereségeket szenvedett a Fidesz, ami egészen meglepő fejlemény, de 2019 után nem láttuk azt, hogy ezek a települések megéreznék, vagy vennék azt a felelősséget, amit kaptak, és elkezdenének valahogy hálózatosodni, és alulról építkezni egy ellenzéki alternatívát. Sőt, nagyon sokan az egykori ellenzéki politikusok közül úgy döntöttek, hogy ők politikátlanítják, elnézést kérek a nagyon csúnya kifejezésért, szóval kiveszik a pártpolitikát az önkormányzati működésből, és akkor ők csak a saját kerületükkel, csak a városokkal, csak a, nem tudom, a saját községükkel foglalkoznak, és azt mondják, hogy ez nem pártpolitika. Ez természetesen egy teljesen legitim döntés, de ez azt jelenti, hogy kevéssé várható az, hogy ténylegesen alulról építkezzenek, és alulról jöjjön, termelődjön ki egy olyan vezetői réteg, vagy egy olyan ideológia, amelyik ezekben az önkormányzatokban működne, vagy azokban jönne létre. Úgyhogy én ezt egy kevésbé valószínű forgatókönyvnek tartom. Van erre természetesen példa más országokban, például Franciaországban rendszeresen van olyan, hogy települési vezetőkből lesznek aztán országos vezetők. Magyarországon talán ez kevésbé jellemző, mint más országokban.
Szomorú 7 percünk van már, csak úgy, hogy gyorsan meg kell beszélnünk azt, hogy miért mindig a Fidesz nyeri a választásokat, és hogy ez megváltozhat-e. Van erre nyilván 2 egyszerű magyarázat. Az emberek jellemzően jobban élnek, mint tavaly, amikor a Fideszre kell szavazni, a másik meg az, hogy Orbán Viktor kitalálja, hogy miről beszéljen, arról beszél, amiben neki lesz igaza, és amivel a többség egyetért. Ezt csinálja viszonylag régóta. Most megérkezik Magyar Péter, aki ez utóbbi kérdésekben nagyjából ugyanazt mondja, amit Orbán Viktor, és fölhívja az emberek figyelmét arra, hogy éppen nem élnek jobban, mint tavaly, meg tavaly előtt. Na most a kérdés az, hogy hogyan lehet, ha lehet bárhogy, a még mindig nagyon-nagyon sok fideszest, akik még annak ellenére is nagyon-nagyon fideszesek, hogy rosszabbul élnek valószínűleg, meg hát mégse védte meg a gyerekeket annyira a kormány ebben az évben, esetleg Magyar Péternek, vagy bárki másnak meggyőznie arról, hogy mégse legyenek fideszesek.
Igen, minden nagy párt szavazó tábora hagyma szerkezetű. Ez a hagyma szerkezet ez úgy néz ki, hogy legbelül vannak az úgynevezett magszavazók, akikről nagyjából azt lehet mondani, hogy megmozdíthatatlan szavazói az adott pártnak. Ilyen magszavazói van a DK-nak, van még most létező, a létező MSZP-nek, tehát hogy minden pártnak vannak ilyen magszavazói. A Fidesz esetében, a 2022-es választások esetében számításaim szerint egy olyan 1,8 millió szavazó ehhez a magszavazói réteghez tartozott. A következő réteget gyűrű szavazóknak nevezzük. A gyűrű szavazók annyiban különböznek a magszavazóktól, hogy az ő esetükben vannak bizonyos kételyek. Tehát nem identitás, nem megkérdőjelezhetetlen identitás alapon történik az adott párthoz való csatlakozás vagy kötődés, hanem őket meg kell dolgozni azért, hogy az adott párthoz csatlakozzanak, de ők nem fognak más pártra szavazni. A Fidesz esetében a 2022-es választásokon minimum 500 000, de lehet, hogy 700-800 000 szavazó is ilyen gyűrű szavazó volt, akikhez nagyon szépen tudott a Fidesz az utolsó fél évben, nem az utolsó 2-3 hónapban, az utolsó fél évben beszélni. És minden választási kampányban minden nagy párthoz csatlakoznak úgynevezett peremszavazók, akik elsősorban anyagi és biztonsági ösztönzők hatására csatlakoznak a párthoz, azért, mert hát most legyünk őszinték, tehát kapnak bizonyos támogatást, és ezt nem akarják elveszíteni, másrésztről pedig biztonságot kapnak, megvédik őket, nem tudom, valami külső támadástól, például, ami 22-ben volt, ugye a sajnálatos orosz-ukrán konfliktus. A 2022-es választások után ez a peremszavazói réteg nagyon gyorsan lecsatlakozott a Fidesztől, lényegében már 22-ben. Tehát 22 végén ezek a szavazók már nem voltak ott. 23-ban a súlyos gazdasági helyzet és annak kevésbé jó kormányzati kezelése miatt, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, a gyűrű szavazóknak egy jelentős része is lecsatlakozott. Amit most látunk az EP választáson, az az, hogy a Fidesz mögött lényegében a magszavazók maradtak meg, és a gyűrű szavazóknak egy nagyon vékony rétege. Tehát ez nem egy stabil. A Fidesz szempontjából ez nem egy jó hír, mert ez azt jelenti, hogy borzasztó sokat kell abba beletenni, hogy visszajöjjenek ezek a gyűrű szavazók, illetve a peremszavazók. Viszont ez azt jelenti, hogy most van egy csomó szabad vegyértékkel rendelkező szavazói réteg, amit Magyar Péter azzal a politikával, amivel ő most folytat, tehát egy nemzeti alapú, jobboldali politikával igenis, hogy meg tud szólítani. Ezért nagyon fontos, hogy ő jobboldali, nemzeti, meg nem tudom milyen politikát folytat, mert ezek a szavazói réteg, amikről most beszéltem, ezek inkább olyan kötődésűek, mint baloldaliak, vagy liberálisak, vagy progresszív szavazók. Tehát most egy komoly verseny indulhat a Fidesz részéről, illetve a Magyar Péter részéről, ezen választói rétegek meg visszaszerzése, illetve megszólítása vonatkozásában. A Fidesznek ebből a szempontból van nagyon nagy előnye, hatalmon van, és ezért anyagi ösztönzőket tud adni a választási kampány, majd a 2026-os választási kampányban, mint ahogy ugyanezt tette 22-ben is. Magyar Péternek viszont van egy előnye a Fidesz-szel szemben, hogy ő most még tiszta. Tehát ő azt tudja mondani, hogy én ugyanolyan leszek, mint a Fidesz, csak a 98-as Fidesz, vagy a 2002-es Fidesz, korrupciómentes, romlatlan leszek, és ez lehet, hogy elég lesz, majd meglátjuk arra, hogy ezeket a szavazóértekeket elvigye a Fidesztől.
A megmaradt 2,5 percben beszéljünk akkor a fiatalokról még, mert azt most már Medián is megállapította, hogy a Fidesztől azért gyakorlatilag ők elfordultak, és hát a Tiszának viszont elég jelentős a fiatal támogatója. Ez mennyiben alakíthat bármit is?
Igen. Tehát a fiataloknál régóta körülbelül 5-6, szóval mert a 22-es választások előtt azt láttuk, hogy fokozatosan csökken körükben a Fidesznek a támogatottsága, ahogy idősödik maga a Fidesz vezetői garnitúra, úgy csökken a fiataloknak a támogatottsága, vagy fiatalok körében az ő támogatottsága. Ez egyszerűen egy megszokott folyamat, tehát ebben semmi különleges nincsen. És már a 22-es választásokon is több kutatás készült, amelyik azt mutatta, hogy nem volt igazán sikeres a fiatalok körében a Fidesz mozgósítási potenciál. Most a 24-es választásokon több kutatás is jelezte, nem csak a Medián, hanem azok a kutatások is, amelyekben én részt vettem, hogy a fiatalok mindig az új, a friss erőt keresik. Ebben a választási kampányban a Tisza párt volt az új, a friss, a menő, a divatos politikai párt, és ezért jóval nagyobb volt a fiatalok körében a támogatottsága, mint más társadalmi csoportoknál. De ez egy veszélyt is hordoz magában. A fiatalok ugyanis illékony szavazók. Az illékony szavazó az azt jelenti, hogy per pillanat nagyon lelkesedik egy új politikai erő iránt, de amikor az a politikai erő már nem annyira új, már mainstream-mé válik, már bele szürkül a többi párt közé, akkor elmegy mögüle, és egy más új politikai pártot fog keresni, tehát ez nem egy stabil történet.
Most tudtam meg, hogy én már biztosan nem vagyok fiatal, fél percben még kérlek, van arról elképzelésed, hogy mit csinál az Orbán rendszer akkor, hogyha veszíthet?
Nem tudok erre a kérdésre válaszolni.
Okay. Szabó Andrea, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgatója eddig minden kérdésre tudott válaszolni, és nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
És ezzel véget ért a reggeli gyors elkészítésében. Simon Erika, Studer Dániel és Nemes Dávid voltak a segítségünkre. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeszi János, maradjanak a Klubrádióval, minden jót.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.